Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A meteorológusok hosszú, száraz őszre tippelnek. Erre egy nem meteorológiailag számított, de mindenképpen forró hangulatú közéleti szakasz vár ránk, hiszen november 1-től startol el hivatalosan immár kormányrendelet értelmében is az a kampány, amelynek kettős tétje van legalább. De hát lássuk az előkészületeket. A hétvégen volt egy pártkongresszus, volt egy újabb jelölés, és a PSZD immár Márcél Csolákú vezérletével indul kortes hadjáratra. Cseke Péterrel ülünk itt a tetőteraszon, és hát a borítékolt, nagyjából várt döntés rövid távú következményeit is vizsgáljuk, illetve azt, hogy a többi szereplő hogyan mozdul el ebben a pillanatban, mert hogy Mircsát Zsoana ugyan hivatalosan nem jelentette be, de azt mondta, hogy napok kérdése, hogy nyilvánosságra hozza azt, hogy az ő szándéka is határozott, tehát a Kotrocseny palotát már másodjára megpróbálja megostromolni. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy.
Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És a stúdióban jövett, azon gondolkoztam, hogy ha most ilyen hőfokon ég a kampány, akkor mire számíthatunk még december 1-ig a parlamenti választások napjáig, ugye, amit megelőz ráadásul egy héttel az államelnök választás első fordulója. Nyilván elég keserű száj ízt hagy bennem az, hogy én, aki ugye követem a közéletet, hogy ezek a perspektívák most a politika szempontjából.
Hosszú, monotematikus időszakra számít.
Igen, itt
leuralja a
ez hullám, szerintem ez hullámzó lesz, nem tudom, én észreveszek egyfajta ciklikusságot most a PSZD kongresszus mozzanatából kiindulva, hogy korábban is az történt, hogy úgymond a két kormánypárt vezetői, elnökei
egymást fikázták.
Igen, és ezzel egyfajta kilövési engedélyt adtak a saját pártársaiknak arra, hogy na most lehet ütni az ellenfelet.
És ugyanakkor... Péter, ez ütés, vagy csak szurkálódás?
Szurkálás.
Vagy, úgy, mint az ökölvívásban az első, ugye három menet van, az első, amikor így körbe tapogatod az ellenfelet, de hát ezek már jól ismerik egymást, úgyhogy tudják, hogy milyen mélyen kell szurkálni,
szurkálódás, de most már azért kezdik a nehéz fegyverzetet is bevetni, nyilván retorikai szinten. Tehát amikor már ismét előkerül a vörös pestis bélyegzés, megbélyegzése a szociáldemokratáknak, az a régi szép időket idézi, amikor azzal kampányolt Johannes is, meg a Penele is, hogy fără PSD, PSD nélkül, PSD mentesíteni kell ezt az országot. Jó, itt oda akarok kiukadni, van egy ciklikusság, kezdik a pártelnökök, tényleg csak szurkálás szintjén, az alacsonyabb szinten lévő politikusok, ők azért bekeményítenek, nem válogatják meg annyira a szavaikat, és aztán ismét a pártelnökök azok, akik megpróbálják lenyugtatni a kedélyeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy emberek közösen kormányoznunk kell. Ezt láttuk most az elmúlt 4-5 napban. Tehát szombattól az volt a csúcsesemény a PSZD kongresszusa, onnan elkezdték lövöldözni a nyilakat a liberálisok felé, azt követte a hétvégén a liberálisok reakciója, és akkor tegnap újra kiállt a két pártelnök, és hát békítően, inkább békítően nyilatkozott. Nekem viszont ezekben a napokban...
Csuka azt mondta, bármi történne kormányon.
Igen, hogy elmondjuk a hallgatóknak, akkor...
Csoláku meg azt mondta, hogy a liberálisokkal tudja elképzelni a következő.
Igen, ez a két
is.
Fontos kijelentés hangzott el, és itt már ezzel át is ugortuk azt a 3-4 napot, de tényleg ez a legfontosabb, mit tartunk most, hogy egyrészt Nikolajcsuk azt mondta, hogy kötelességének érzi a Penele a kormányzás folytatását. Ő maga nagyon szépen felvázolta azt, amit szerintem az összes választó érzékelt ezekben a napokban, hogy az elég kínos a kormánypártoknak, hogy ugye a stabilitás jegyében keltek egybe, fogtak össze, hogy közösen kormányozzanak, és most pont ezt a stabilitást rúgják fel ezekkel a szóváltásokkal. Azt is megerősítette, hogy a Penele nem fog kilépni, akkor nem leszünk dezertőrök, így fogalmazott. Viszont volt ott még egy kanyar a nyilatkozatában, és pedig az, hogy adják tudtunk rá, hogy nem kellünk. Volt, már nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott, és akkor mi tudni fogjuk, hogy mi a dolgunk. Tehát, hogyha kikényszerítik a kormányból a Penelét, az más kérdés. Ugye, hogy például annak idején, ugye Kücu az úszeléséket gyakorlatilag elődözte a miniszterek sorozatos leváltásával, az más kérdés, de amúgy úgy maradunk, mert ez. És akkor...
Itt most maradjunk a minisztereknél. Bolos menesztése esetleg, mert hogy ő az egyik legexponáltabb kormánytag. Enyhíthet-e ezen a feszültségen, vagy lehet-e kezdete egy fokozatos Pénélék kivonulásnak?
Bolos nagyon áldatlan szerepben van ebben a kormányban kezdettől fogva. Nyilván egy nagyon fontos poszt a pénzügyminisztérium poszt, a kulcseleme a román gazdaság irányításának. Adóügyekben a legilletékesebb intézmény, ugye a pénzügyminisztérium hozzátartozik a hírhet adóhatóság, és nem...
Mert ugyanúgy Pénélés lenne az utódja is, csak nem annyira leharcolt.
Igen, és most a Pénélének nagyon kínos azzal kampányolni, és már voltak erre utalások, hogy a PSD tönkreteszi a gazdaságot, és adót emel, és a vállalkozókat megnyomorítja, amikor a legilletékesebb személy vagy miniszter ebbe az ügybe, az pont liberális. Tehát én most ott tartok, vagy azon gondolkoztam, hogy ugye voltak a Pénél részéről jelzések, hogy hajlandóak lennének megválni Bolostól. Tehát ez nem hiszem, hogy ez botrányossá válna, vagy óriási feszültségeket keltene a koalícióban, hogyha Csolákú a miniszterelnök leváltaná Bolost, mert liberálisok ezzel nagyjából egyetértenek szerintem. Sőt, titkon szerintem már azt sem bánnák, hogyha a szociáldemokraták vennék át ezt a... Ez olyan, mint a forró gesztenye, ugye? Jó, és a másik részről, tehát a békítő nyilatkozat megvolt a liberálisok részéről, és akkor, amit említettél, a miniszterelnök új, régi új pártelnök, Márcsa Csolákú világossá tette, hogy nem tud elképzelni más koalíciós társat a választások után. Nyilván megint az van, hogy a pártkatonák azért szeretik árnyalni a képet, köztük főleg...
Tudószép, például azt mondta, hogy hát ő az Aurt se zárja ki.
Hát jó, őt, igen, ez ki, igen.
Avim toate pimasza.
Elméletileg mindenféle forgatókönyv lehetséges, de azt is behozta, hogy hát miért ne lehetne egy Pénéli Áor kormány, vagy miért ne lehetne egy... Lehet, hogy így próbálta leplezni, de őszintén én egy percig se gondolom most azt, hogy a PSD hajlandó lenne szövetkezni az Áorral 4 évre.
Ez is... válasz arra, Péter, hogy a Pénéli viszont eléggé gyakran az utóbbi időben, több mint jelzés szinten fogalmazta meg azt, hogy koalizálni kéne a jobb, úgynevezett jobb oldalt, vagy az általuk elképzelt jobb oldalt, tehát az Orbán Ludovik által vezetett frakciót, a PMP-t, a Repert is akár is, nyilván, hogy a nagyobbik falatot, vagy hát hányadott képviselő úszérét is. Még az is megjelent, hogy akár közös listák, tehát hogy nyilván az aztán el is halkul, de hogy üzengetés az azért működik.
Igen, de nagyon csak az üzengetés szintjén maradt. Te most láttál, ha lesz egy Csuka Lászkóné, mert ők ugye úgymond a jobb oldal proeminens vezetői találkozó végre, akkor talán abból ki lehet indulni, de úgy, ahogy ugye a szélsőséges nacionalistáknak sem sikerül összeborulás, és nem is látom én az esélyét, de nem zárom ki nyilván, mert a szavazat maximalizálás ennek az oldalnak szintén nagyon fontos, de nem látom. De nem hiszem, hogy akkorát borulna, és így gondolkozik, nyilván a PSD is egyértelmű, hogy akkorát borulnának az erő viszonyok a parlamenti választások után, hogy ez a jelenlegi felállás módosuljon. De visszatérve volt ez a megjegyzésem, hogy nem hinném, hogy a PSD összebútorozna az Áurral valaha is, és ez kiinduló pontnak lehet tekinteni akár Csolákú kongresszusi beszédét. Az igaz, hogy egy szóval se említette az Áurt, más pártokat se nagyon, a liberálisokon kívül és Johannisson kívül. Ez igaz, ezért kapott is szemrehányást, úgymond az ellenzéki sajtótól, hogy ugye az, a szélsőségesek visszaszorításával magyarázták például a közös EP-listát, a koalíciós pártok erre fel egy semmilyen megjegyzést nem tett róluk, de emlékeztette a küldötteket arra a kongresszuson, hogy az ő vezetésével lett szalonképessé tulajdonképpen az európai porondon a szociáldemokrata párt, ami igaz. Tehát emlékezzünk vissza a Drágnyák korszakra most. És ez érezhető, tapintható a PSD esetében, Csolákú esetében személyesen, hogy neki nagyon fontos ezt a szintet megtartani, azt, hogy neki tényleg bejárása legyen a nyugati kancelláriákba.
Csolákúnak ezért is nehéz, Péter. Csolákúnak ezért is duplán nehéz.
Neki tehát, nehéz öröksége
tehát ő most Mózesként megy elől, nyilván kongresszus felsorakozott kvázi ugye formálisan, de gondolom, van egy távolság, és azért úgy követik, nézik, nehogy véletlenül. Menj csak, mutasd az utat nekünk. Egyrészt, mert tényleg, ahogy visszaalapozzunk a felmérésekben, akár úgy is, hogy kiszakarva ezt az összegzést a párt átvételétől tekintjük, hogy hogy stabilizálta, tehát először a lejtmenetet megállította, utána stabilan jöttek azok a százalékok, majd enyhén növekedtek, és most ott van, hogy, egy bizton állítható, hogy egy 30%-os pártként
35 meg lehet kockáztatni, 35.
De hogy most, igen, de hogy a minimum 30-at azt tudja hozni, és ez gondolom, hogy a párt aktíva részéről is, meg ugye a második, harmadik vonal részéről is egy olyan típusú elvárást fogalmaz meg iránta, hogy hát vezér, eddig nagyon jól teljesítettél, egyre jobban és stabilan hoztad az eredményeket, nem lehet ennél csak jobbat hozni, ami nyilván azt is jelenti, hogy leteszed az asztalra az államfői...
A kotrocsén kulcsát.
Igen, a kulcsot, így van.
Jó, itt még visszakanyarodnék a múlt heti beszélgetésünkre. Ugye én kifejtettem azt, nem hiszem, hogy olyan nagy titkot mondanék, hogy nagyon nagy kockázat volt Márcsai Csorákó részéről az indulás bevállalása. Éppen azért, mert ugye egymás után érte el a sikereket, a hatalma tejé van, nézd meg a szavazati arányokat, nem volt ellenjelölt, tehát a pozíció nagyon stabil, a PSD élén, és minden...
Olyannyira, hogy férje asszony nem is jelent meg, ott hagyta a kis cédulát érintetlenül.
Hát jó, itt csak egy kanyar, hogy itt sokan azzal magyarázzák, hogy gyakorlatilag kitaszították a PSD vezetés, nem kapta meg.
Alelnöki posztot nem is kapott.
Korábban alelnök volt, de zárójel.
De hogy ilyen értelemben is lezárta ezt a fejezetet, tehát a belső konkurencia szintjén nulla faktorú ellenjel jelöltjei sincsenek.
Igen, viszont gondoskodott arról, hogy a konkurenseinek, ellenlábasainak, vetélytársainak, trónjára törőknek titulált a sajtóban. Két politikust gondosan, szorosan maga mögött tartja, Zorin Grindjánot és Pao Stănescut. Az egyik főtitkár maradt, a másik első alelnök. Tehát neki ez a taktikája, hogy inkább közel hozom a döntéshozatalhoz, mint hogy Firjá őt most már ellelőtt. Már ugye például Pao Stănescut Firjá embereként szokás emlegetni, de most nem menjünk bele a bugyraiba. A PSD-nek itt ez a lényeg, hogy tényleg nagy kockázatot vállalt, és próbálta szekurizálni úgymond azért az ő jövőjét a párt élén úgy, hogy szóbeli garanciákat kapott a fontosabb emberektől, most területi szervezetek elnökeit bics beleértve, hogy bármi is történik a második fordulóban, az elnök marad. Ezzel áltatja magát, hogy ő kapott erre egy ígéretet, és nyilván amúgy közben a PSD nem
elnök,
hiszem...
Elnök, illetve potenciális miniszterelnök.
Igen.
Továbbiakban is.
Tehát nyilván, hogyha veszít is a második fordulóban, a miniszterelnöki tisztségre továbbra is esélyes lévén, hogy valószínű, sőt biztos a PSD megnyeri a következő parlament legerősebb párt lesz, ami nyilván nem azzal jár automatikusan, hogy miniszterelnöket is ad. Nagyon fontos az, hogy ki lesz az a személy, aki majd jelöli a miniszterelnököt, vagyis az államfő. Hogy John lesz-e, Csuk lesz-e, Lászkóni lesz-e? Tehát jó, ne szaladjunk annyira előre, de az AUR úgymond ott maradtunk, hogy kikerült a PSD látókörülből, retorikai szinten, de üzenetek szintjén a PSD már jó ideje célozgatja az AUR szavazóit. Ez látszott akkor, amikor ugye volt a román tengerészet napja, ahol mindig Klaus Johannes a főszereplő, ő Csukával Konstancán részt vett és beszédet mondott egy ünnepségen, és a miniszterelnök, aki tavaly ott volt Konstancán, most látványosan elvonult egy kolostorba, részt vett egy istentiszteleten egy kolostorba. Ennek is nyilván ezt úgy lehet értelmezni, hogy úgymond az ortodox hívőket próbálja.
Hát ő már volt Athoszban is, meg
persze.
Fog még valószínűleg a kampányban néhány ilyen pillanatot produkálni.
És nyilván hosszasan lehetne elemezni, és elemzők meg is tették már a PSD elnök kongresszusi beszédét, de ami nekem megütött a fülemet már akkor, amikor frissen hallottam, én néztem a Facebookon az élő közvetítést, mert még be is segítettem a szombaton ügyeletes kollégámnak az Ager Pressnél, amikor sorolta, hogy ő egy támogatja a lelkismereti szabadságot, a gondolatszabad, a véleményszabadságot, a gazdasági kezdeményezik, a vállalkozói szabadságot, a szexuális szabadságot is támogatja, de a család intézményének, értékeinek elkötelezett védelmezője, és semmire kellő, ez a forrakapatúi, ezt most hirtelen én így fordítanám, az a személy, aki a család értékeit támadja. Ez egy kicsit diszonánsan hatott, ugye az európai baloldal nem arról híres, hogy ne támogatná legalább
a nem klasszikus családformákat, ugye?
Nem klasszikus családformákat is, akár az örökbefogadásig elmenően a meleg párok esetében, ennek vannak különböző fokozatai, nem muszáj a meleg házasságot.
Csak, de Péter, itt van a leányanyák sorsa, van a...
Nyilván ez egy komplex, külön
mindenféle történet. Csonkult családformák, amik nem férnek bele abba a klasszikusnak, általam klasszikusnak nevezett apa, anya, gyerek.
Csak mondom, megütötte a fülemet, hogy ebben a kontextusban úgynevezett progresszív értékeket felsoroló listán fontosnak tartotta azt megemlíteni, amiben az egyik híret elődje jeleskedett, Liviu Dragnea, nyilván ő is kampány célokból, mert ugye ő kezdeményezte azt a híres és csúfos véget ért népszavazást gyakorlatilag a melegházasság betiltásáról, mert erről szólt az alkotmánymódosítási referendum. Ez így megütötte a fülemet, de ennek is nyilván kampány célzata van, neki nagyon fontos, hogy ne veszítse el a PSD-nek a konzervatív értékekben hívő szavazóit, és ha lehet, nyilván lopjon el az AUR-tól is. Volt nekem még egy gond a ciklikusságról, és arról is, hogy erre számíthatunk most november végéig. Az Amplitudónak a következő csúcsa, vagy a hullám következő csúcsa, az valószínűleg a Nemzeti Liberális Párt kongresszusa lesz ez szeptemberben. Ezen a héten formálisan a párt vezetősége, a liberálisok vezetőtestülete megerősíti majd azt hivatalosan is, hogy a Csukka lesz az államfőjelölt, de jön egy kongresszus, és ott a küldöttek is szavaznak erről. A lényeg az, hogy ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy
üzenjenek,
hogy kampány erősebb kampányüzemmódba kapcsoljon, és akkor nyilván akkor is lesznek üzengetések. Ez szeptember és október szerintem már arról fog szólni, hogy ki a felelős azért a két kormánypárt közül, hogy itt nagyon rossz a gazdasági helyzet. És
hogy elszámolták a nem tudom hány százezer nyugdíjat.
És akkor ott lesz már november a kampány. Tehát itt nagyjából ezt a forgatókönyv. De visszatérve arra, hogy ne azt az érdekelje minket, hogy mit mondanak, hanem hogy mit tesznek, és én ettől rettegek őszintén, mert az egy dolog, hogy, és erre is érdemes majd egy gondolatot szentelni, az újra számolt nyugdíjak ügye, mert ugye a múltkori beszélgetésünkön is felmerült, hogy eznek mekkora szavazatszerző, vagy akár ballasztatása lesz. Itt most nagyon a kettő között áll a történet. Na de ugye egy friss bejelentés, hogy a munkaügyi miniszter, szociáldemokrata, a kormányfő utasítására egyébként bejelentette tegnap késő este, hogy a nyugdíjaknak az úgynevezett adómentességi küszöbét, tehát azt az összeget, ameddig nem adóköteles a nyugdíj, megemelik 2000-ről 3000 lejre. Az egy megint egy kérdés, hogy utólag kell ezt az intézkedést kitalálni azért, mert kiderült, hogy az újraszámolás után ezt a küszöböt több nyugdíj átlépte, nem sokkal, de mindegy, az a lényeg, hogy emiatt is veszítenek a nyugdíjasok pénzt, és mivel a nyugdíjak általában alacsonyak, ez a sáv a 2000 és 3000 közötti, ez elég sok ember beleesik. Ez önmagában nem lenne probléma, de én csak úgy elgondolkozom azon, hogy amikor kigondolták tavaly a költségvetést, az új nyugdíjkörvény
számolva. Lehetett volna szimulálni és rájönni.
Persze, tehát hogy és akkor fogalmam sincs, hogy ezzel mekkora mínusz jelentkezik a költségvetésben, de egy biztos, hogy ezzel alapvetően egy újabb lyukat ütöttek a bevételek.
Viszont egy hatásos kampányfogás a PSD részéről, mert
igen,
hogy...
Igen, de a PSD nagyon szükségét érezte, akkor már magyarázzuk is el, hogy nyilván én nem sanálom azt a pénzt azoktól, és nyilván valószínűleg egy teljesen méltányos korrekcióról van szó, tehát nem, ennek nem a hasznát, inkább a momentumot,
az időzítés, meg,
az időzítés az, hogy miért most, miért tűzoltásszerűen. De tűzoltásszerűségnek az is a magyarázata, hogy a múlt hét a sajtóban arról szólt, hogy nagyon sok embernek papíron, azért mondom, hogy papíron, mert tulajdonképpen az összeg nem csökken, de tulajdonképpen a nyugdíja csökken, néha elég tetemes összeggel, mert úgynevezett különleges vagy nehéz munkakörülmények között dolgoztak, sokkal kevesebb ideig fizettek járulékot, mint a más munkakörülmények között, normális munkakörülmények között dolgozók. És most nem tudom, hogy ez a nyugdíj törvény hibája-e vagy sem, de emiatt van, akinek akár 3000 lejjel is csökken a nyugdíja, papíron, ugyanazt a nyugdíjat kapja még, de azt a törvény által előírt infláció, éves inflációhoz igazítás, amit minden évben meg kell tenni, abban nem részesül addig, amíg az összeg, ami papíron szereplő összeget el nem éri. Jó, és ez felháborodás keltett, sokakban meg úgy egy nagyon negatív üzenete volt, és ezzel is próbálta oltani nyilván a PSD. Ez még nem populizmus szerintem.
De erre jött még Péter az, hogy téves, tehát hogy a számolásokról kiderült, és nem 10-ről, 20-ról, nem pártozatról, hanem tetemes mennyiségű téves számolás van, ahol, hát nem tudom, most a digitalizáció hiányára
én arról tudok, hogy én a Fehér megyei esetről tudok, nem tudom, hogy arra utalsz-e, hogy nagyon sok ilyen végzést, nyugdíjpénztár határozat visszavon. Kopogtatott a postás azzal, hogy hát vissza az egész, mert valamit elszámoltak Fehér megyében, de amúgy a munkaügyi miniszter állítása szerint csak a nyugdíjak 0,05%-a szorul korrekciókra az újraszámolás után. De itt ezt fontosnak tartottam megemlíteni, hogy ez is inkább a kormányzás.
Tehát, hogy nem ment simán. Az, amiről azt állítottuk, vagy beszéltünk több ízben is tetőteraszon, hogy ez egy nagyon is hatékony kampányeszközként felhasználható döntés.
A zsebünkre, igen.
Whatever. De hogy kampánytechnikailag ez egy nagyon-nagyon is látványosan kihasználható elem, tehát nem, hogy nem működik, recseg ropog.
Ha nem is egy fiaskó, de távolról sem úgy működik, ahogy, és nem hozza azt az eredményt, amit a PSD, főleg a PSD elvárt volna tőle. A másik, ha már a nyugdíjról beszélünk, a nyugdíjak újraszámolásáról, azért azt is biztos láttad, hogyan próbálták a felelősséget egymásra hárítani. A Penélé azonnal a szociáldemokrata munkaügyi miniszterre mutogatott, aki pedig az országos nyugdíjpénztár liberális elnökére mutogatott, mert az országos nyugdíjpénztárat szintén ez politikai kinevezés volt, a liberálisok egyik embere vezeti. Tehát ez azért itt már az ilyen típusú hárítások megnehezítik a közös kormányzást. De a mondalivalom lényegét csak most érek oda, ugyanis ahogy közelednek a választások, elkerülhetetlenek a populista ígéretek, és az egészen durvák is. Tehát gyakorlatilag a hírek között valahol nagyon eldugottan szerepelt a román sajtóban is, hogy tegnap a liberálisok képviselőházi frakcióvezetője ismertette a párt törvényhozási prioritásait a következő ülésszakra.
A szeptemberi ülésszakra.
Ezt semmi extra nincs ebben a történetben, a pártok minden ülésszak előtt nyilván elmondják, hogy akkor erre is erre készülünk. Az RMDSZ is következő napokban ezt meg fogja tenni, szerintem akkor szeptember 6-án, amikor az államfőjelöltet is bejelentik, de ilyenek szerepelnek, most nem sorolom fel, csak kiemelném azt, ami egy, hogy a nyugdíjak adómentességi küszöbét megemelni, azt hiszem még jobban, mint ahogy tettem.
Megy
most.
A licit.
Igen, de a legdurvább, belefoglalni a következő költségvetési törvénybe, hogy nem lesz jövőre adóemelés, és nem lesz új adók. Tehát gyakorlatilag bebetonozni, megkötni a kormány kezét, megfosztani egy nagyon fontos eszköztől ahhoz, hogy a deficitet csökkentsen. Itt azt hiszem,
éppen a múlt műsorban beszéltünk arról, hogy nincs késlekedésre való idő.
Meggyőződésem, hogy ez még sokszor téma lesz, meghívsz majd gazdasági szakembert, mert szerintem ez most a legfontosabb. Tehát a kormányfőnek az az elképzelése, amit említettünk a múltkori beszélgetésünkön is, de szerintem hogy nagyon fontos és nyomon követni is, hogy egy 7 évre szóló tervet fogadtasson el az Európai Bizottsággal a költségvetési hiány csökkentésére, van egy észszerűség, minél hosszabbra nyúlik ez az időszak, annál kevésbé érezzük meg mi ennek a terheit. Ő most arra hivatkozik, hogy a pénzbevételek, költségvetési bevételek nagy részét nem nyugdíjakra, meg nem osztogatásra,
fejlesztésre megy.
Nem fejlesztés, közberuházások, és őszinte szólva ezeknek a jelei kezdenek már megmutatkozni. Tehát nem azt mondom, hogy ezek csak szóvirágok, és ebből semmi nem igaz. Valóban a Csolák kormány, de a Csuka kormány is sokat költött közberuházásokra. Most autópályákról, kórházakról beszélek. Tehát egyfajta kegyelmi időt kért a Brüsszeltől arra, hogy ezek a közberuházások megvalósuljanak. De hogyha az osztogatás és a populizmus folytatódik, akkor nem, hogy a közberuházásokra nem lesz pénz, de nyilván ezt az ütemtervet sem sikerül betartani, és annak előbb-utóbb következményei vannak, és nem is az Európai Bizottság esetleges szankciókat, forrás megvonások, stb. Szokás emlegetni, hanem a hitelezők hangulatváltását, a pénzpiacok hangulatváltását.
Az ország nemzetközi gazdasági megítélése.
Megítélését, mikor a pénzpiacok látják, hogy komolytalan a kormány, és ezt a deficitet csak növeli adósságra halmoz, akkor egyre drágábban ad hitelt, és akkor ez egy kialakul, egy spirál, amiben az, hogy törvénybe foglalják az adóemelés tiltását, ez nem új, ezt a tavaly a liberálisok bevezett liberális javaslatra a múlt év végén bekerült az az idei költségvetési törvénybe, hogy idén nem lesz adóemelés. Ez könnyű volt tartani, mert nyilván a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak sem volt érdekük új adók vagy az adóterhek emelése, de minden gazdasági személy, mondom, aki egy újságíró, vagy hanem gazdasági szakemberek sorra jelentik be, hogy elkerülhetetlen lesz jövőre. Ehhez képest, mondom, a liberálisok lépése az volt, hogy már is megkötni a kormánykezőt már jövőre. Tegnap Marcel Ciolacu miniszterelnök is lassan mondta, hogy mindenki értse, hogy nem lesz adóemelés, és nem lesznek új adók. A kormány stratégiája a deficit csökkentésére továbbra is az ANAF, az adóhatóság digitalizálása, az adóbeszedés hatékonyságának növelése, és a költséglefaragások, a kiadások.
Miközben igen, azt mondta, hogy évvégéig nem lesz alkalmazás, már? Ugye, közszférában, és nem lesznek bónuszok a közszférában.
Jó, állítólag most...
Persze, ez is már elhangzott többször.
A fő alatt is terjeng egy új sürgősségi rendelet tervezet, én valahol olvastam, nem tudom, hogy mennyire reális, de szerintem van alapja, az évvégéig milyen megszorítások várhatók a közszférában, kizárólag közszférában. Nem tudom, hogy ez a stratégia, tehát gyakorlatilag annak a stratégiának a folytatása, amit eddig alkalmazott a kormány, működőképe, hogy elegendő lesz-e, mert mondom azt, hogy majd az ANAF átalakítása, digitalizálása nagyon sokat segít és megoldja a problémát, ezt nagyon sok régóta halljuk, és még nem látjuk ennek az eredményeit. Viszont októberben, azért is emlegettem, hogy rövidebb vagy középtávon mi várható, előbb-utóbb nyilvánosságra kerül az a stratégia, amit bemutatott, vagy bemutatni készül Brüsszelben a kormány, és ott sokkal több konkrétumot megtudunk. A tegnapi kijelentése kapcsán Marcel Ciolacunak, vagyis hogy nem lesz adóemelés, azért is vonom kétségbe, mert a híres országos helyreállítási tervnek van egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve, az az adóreform. Tehát azt az adóreformot 2026-ig legkésőbb végre
le kell vezényelni.
Hogy mit jelent ez, hogy adóreform, ezt most én hirtelen nem tudom megmondani, de hogy hozzá fognak nyúlni az adókhoz valamilyen formában, ha csak nem akar Románia lemondani egy tetemes pénzösszegről a helyreállítási alapból, ennek meg kell valósulnia. Egy a lényeg, én azt figyelném a következő napokban is, ha választó lennék, vagy hát vagyok, de hogy ha tudatos választó lennék, hogy mit tesz ez a kormány, és nem azt, amit mondanak a politikusok. Még egy megjegyzés, tehát továbbra sem hinném azt, hogy ez a kormány nem maradna egybe a választásokig, de eszembe jut a 2009-es év, pontosabban a 2008-as év először, amikor megalakult a PDL-PSD nagy koalíció, nagy meglepetésre, Basescu az nem volt meglepetés, hogy Émile Bockot nevezte ki miniszterelnöknek, hanem az, hogy bevonták és a szociáldemokratát, ugyanaz az ős ellenséggel kormányzottak az akkori demokrata-liberálisok, akik utóbb beolvadtak a liberálisokhoz. És az a koalíció, nagy koalíció, a jelenlegihez sok szempontból hasonló, kevesebb mint egy évet tartott, és az államelnök választás közelettével bomlott fel. Én nem azt mondom, hogy megismétlődik ez a forgatókönyv, teljesen más volt akkor elsősorban a gazdasági kontextus is, de a nemzetközi kontextus is olyan értelemben, hogy akkor azért volt egy viszonylagos nyugalom és béke a környezetünkben, pláne ha globálisan nem is. Most azért nyilván mindenki...
Hát meg kevés is az idő, Péter, tehát most játsszunk el ezzel a hipotézissel. Ha a kongresszuson, a liberálisok kongresszusán mondjuk időzítve oly rettenetes üzenet, dömping érkezik, hogy Ciolacuék azt mondják, hogy jaj, hát ez tarthatatlan is.
Hát vagy kialakul egy kritikus többség a kongresszuson, amelyik azt mondja, hogy ki kell lépni.
Vagy akár az is, de hogy mindegy, most időben azt mondom, hogy két héten belül megtörténik ez a nagy törés. Mit tudnak? Tehát a kampány az ugye november 1-én kezdődik. Ha ki is vonul a PNL-é, mert ugye ez lenne a valószínűbb a mostani esetben a kormányból, mit tud egy hónap alatt áthangolni, miközben ugye általad is több ízben idézett stabilitás, mint érték, mint fontos összetevője a közéletnek, főleg ebben a geopolitikai helyzetben ugye felértékelődött. Mit tud narratívaként is egyáltalán kitalálni olyan varázslatosan most friss ellenzéki diskurzust, amitől nyerne?
Nem, ha a Vöröspest is már most elhangzott, amikor közösen kormányoznak, akkor ezt már nem lehet fokozni. Itt ez egy bűvész, egy ilyen kötéltánc lesz a liberálisok részéről. részéről a következő.
Tehát ha tavasz, hetekben, azért mondom, ha tavasszal megtörténik ez a törés,
igen,
és
akkor
válasz,
van idő
átkalibrálni. Van egy ráfutás, és lehetett volna ezt adagolni, fokozni, lett volna egy íve a történetnek. Így meg...
Erőt eszembe, hogy azért a liberálisok kampánystratégiáinak nagyon fel van adva a lecke, mert mivel kampányolhat a például? Nyilván kormányon volt már hosszú évek ideje, akkor azzal adja magát, nyilván a kormányzati eredményekkel, viszont ezzel, ezeken osztozik 3 éve a szociáldemokratákkal. Tehát ez nem igazán egy jó eszköz, és akkor arra kényszerül, és ennek a jeleit látjuk, hogy elővegye a régi üzeneteket, és leporolja. Ezt maga Nikolaj Csuka a PSD kongresszusának napján volt egy Facebook posztja, ami arról szólt, hogy meg kell akadályozni, hogy 20 év után újra a PSD vegye át a hatalmat az országba, mondja a koalíciós társ.
Csak hogy Péter, az a Vörös Pest is az már egy picit megkopott.
Megkopott, de látod.
A pirossa nem az az élet.
Ezért mondom, hogy nagyon fel van adva a lecke, mert és hiteltelen a PSD ellen kampányolni, amikor gyakorlatilag Johannis vezényletével bevonták Csolákujékat a kormány. Sőt, egyszerűen kínos és röhelyes a PSD ellen kampányolni, amikor mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy gyakorlatilag a PSD tavasszal mentő övet nyújtott a liberálisoknak. Egyfelől azzal, hogy összekapcsolták a két választást, a helyhatóságot és a parlamentit, másrészt közös parlamenti listára rábólintottak is. Én a múlt héten is beszéltem arról, hogy nagyon sokáig a liberálisok túlélésre játszottak, viszont most, hogy a helyhatósági választásokon elértek egy acélos 30%-ot a politikai szavazatokba, vérszemet kaptak, és most úgymond nyerésre játszanak, csak mondjam, a taktikájukat nagyon-nagyon megnehezíti.
Erre appellálnak, és Csuka is mondta, amikor ugye szembesítették a felmérésekkel, és aztán beszélünk majd. Igaz, hogy hát egy picit halkabban az adatokról, mert hogy kevesek vannak, és a megbízhatóságuk is, vagy az értelmezésük is azért izgalmas. De hogy azt mondta, hogy igen, hát itt vannak ezek az adatok. Van még munkám, és belevetem magam, ezt ígérte. Tehát ez arra utal, hogy a PNL gyakorlatilag kampányban mindig fel tudta szívni magát, mindig jól tudott mozgósítani, mindig valamilyen módon kihasználta azt, hogy amit mondtál, hogy akkor minden csak ne PSD, és ez valahogy egy jó hívószó volt, vagy legalábbis eddig bejött. Na de be fog-e jönni az, hogy, mert ugye most a két kormányzó párt dilemmájáról és hát kényelmetlen helyzetéről beszéltünk eddig, a tandem eddig kormányzott, együtt volt, stabilitást hirdetett, aztán meg ellenfélként novemberben élesben küzdenek egymással. Ilyen kontextusban szerencsés helyzete van Mircea Joanenek, aki azt mondja, hogy feledjük ezt a pártos egymásnak feszülést, nézzük meg a szakértelmet, kell egy ember, aki felülről nézi a történeteket, átlátja, érti, elegendő nemzetközi tapasztalata van, és intellektuális fesztáv ahhoz, hogy érdemben ott legyen, és elnökként képviselje Romániát. Mi szól Mircea Joana ellenében? És nagyon jól meg lehet figyelni, hogy milyen pipettával adagolta azt, hogy ő hogy érkezik a startvonalhoz. Nagyon vigyázott arra, hogy ez a fokozatosság meglegyen. Mondhatják azt, hogy ugye most már a plágium ügy is jegelve pillanatnyilag.
Hát gyakorlatilag felmentették a plágium.
Hát azt még, ha nagyon kell, akkor újra lehet majd venni egy másfajta kontextusban, de ez most nem téma. A sógoráról nem tudjuk, hogy hol van, illetve Törökországban, de valószínűleg jó mélyen. Azt mondhatják esetleg, hogy te már veszítettél, te nem vagy egy nyerő típus. Erről azt mondhatja, hogy de hát vesztesként kaptam egy nagy nemzetközi fontosságú, súlyú megbízatást, amit nagyon sok jel szerint becsülettel és profin abszolváltam.
Hát kéne a végénél kezdeném, tehát mi szól mellette? Mégis azzal kezdeném, abba kapaszkodnék, amit mondtál, a fokozatosság elve, amiben valószínű sok igazság van, mert tegnap este jutott oda John, tegnap előtt este, vasárnap este talán. Digi,
azt mondta, hogy ő eldöntötte,
hogy a személyes döntés már megszületett csak a hivatalos bejelentésével. Hát úgymond kénytelen várni, mert be kell tartani a játékszabályokat. Tehát itt azt hiszem, hogy már meghozta a döntést, azt így még nem hangzott. Lényegtelen, de azért...
Nem, első már, észben hangzott el.
Azért hónapok óta tudjuk, hogy ez a szándéka, de akkor ami szól mellett, az 2 darab történet. Az egyik az, hogy ha függetlenként indul, úgy néz ki, hogy a román választóknak van egy ilyen igényük, hogy egy pártok fölötti elnökük legyen, vagy pártok fölötti államfő legyen Román. Ezt mondják a felmérések is. Egyébként én láttam olyan ISZKO felmérést, igaz, hogy kicsit korábbit, amelyek szerint a romániak 66%-a, kereken kétharmada szívesen beszavazna független jelöltre. Tehát ilyen szempontból előnyösnek tűnik az, hogy egyik párt sem jelezte, hogy mögé sorakozna fel, jelesül a PSD, mert ez a forgatókönyv, hogy a PSD Janát, a független Janát támogassa, ez egy sokáig élt, mert egyfajta menekülő utat jelentett volna Márcsel Csolákonak. Jó, tehát a függetlenség.
De a lehet, hogy a pártnak is.
És lehet, hogy a pártnak is. A másik aduásza, hogy így fogalmazzak, az nyilván annak az intézménynek, nemzetközi intézménynek a presztízse, ahol, ahogy te mondtad, tudomásom szerint is jól teljesített, bár nyilván az első év arról szólt, hogy szerintem eléggé elvtelenül felhasználta ennek az intézménynek a presztízsét kampány célokra, tehát soha nem lehetett tudni, hogy mikor szólal meg a potenciális államfőjelölt, és mikor a NATO főtitkár helyettese. Azzal vádolják Janát, és szerintem teljesen joggal, hogy nagyon sok belpolitikai témájú üzenetet NATO zászlóval illusztrált például Facebookon, vagyis a NATO zászló áll a háta mögött, miközben ő beszél. De kétségkívül a jelenlegi kontextusban a NATO presztízse nagyon megnőtt Romániában. Most már évek óta azt halljuk, hogy az az a katonai politikai szövetség, amelyik garantálja a román állampolgárok biztonságát.
Ez a zászló, csak közbeszúrom, mert hogy eszembe jutott. Amikor Johannis kivitte a NATO csúcsra Csuka, ugye már ex-tábornokot, érdekes módon mindig úgy pozícionálta magát valahogy, amikor Stoltenberg ott volt a pulpitusnál és beszélt, hogy ő beleférjen a képbe, és úgy régen rá lehessen látni volt hadügyminiszterre. Tehát megint az, hogy kihasználod, mert ő, amikor kiment, akkor tulajdonképpen már nem is volt hadügyminiszter, már csak szenátusi elnök volt, pártelnök volt, és volt
kormány,
meg volt katona.
Ja, katona, igen.
Nyugalmazott tábornokként. De ez, hogy akkor most van egy fórum, van egy ugye média kitettség, és ez NATO-ról szól, nagyon szépen meg lehet nézni, úgy helyezkedett.
Az volt a lényeg, hogy létre megtörténhessen egyfajta transfer, tehát ezeknek egy bizalomtranszfer.
Így van, igen.
Az intézményről a politikusra. Na most erre játszik rá nyilván, és jól Mircea Jean, hogy egy olyan intézményt vezetett, amelyik gyakorlatilag a román állampolgárok biztonságáról gondoskodott. Tehát ez ugye a biztonság az egyik legelemibb
ez lesz
igény.
A kampány, ez lesz a kampány fő motivuma.
Nem tudom, hogy Jean.
De úgy értem, hogy általában amire ráúsznak a szereplők a biztonság, és hát ennek a mindenfajta formája, a gazdasági, az egészségügyi rendszer biztonság, az országhatárok biztonsága, a munkahely biztosítása és biztonsága, a jövő biztonsága. Ezeket lehet ragozni.
Szerintem, ha már biztonság, akkor nyilván elsősorban az ukrajnai háborúra kell gondolni. Nem hiszem, hogy központi eleme lenne, majd lesz majd a kampánynak ez, mert nagyon nehéz lesz, mert ugye, mivel a stabilitás igényével ideologizálták meg a liberálisok és a szociáldemokraták a koalícióra a lépést, ha egymás ellenfelei, mint ahogy már azok, akkor nem lehet ismét a stabilitás és a stabilitás üzenetével.
Nem, most már, tehát a biztonság meg stabilitás között nem csak szemantikai eltérések, árnyaknyi eltérések vannak, bár ugyanaz a jelentés holdudvar, de hogy ezt mondom így végigragozni, tehát hogy ez a, ami mindenkit végül is érdekel, szerintem akár a Covid-tól számolva persze, visszafele, ez a biztonság deficit, erre egy frappáns választ, ha így leosztott különböző területekre is hozod, és ragozod végig a történetet, el lehet képzelni egy sztorit.
Ezt fokozta, vagy maxolta ki, ahogy szokás mondani pestiesen a Fidesz most az EP választásokon, tehát a biztonságra játszott, ez az Orbán Viktor vagy halál, most nyilván kicsit típusú üzenetek, de Jean aduira visszatérve, tehát ez a kettő, a függetlenség, vagy annak a látszata, az az igény, hogy egy pártok fölötti, a viszályokon fölül emelkedő, rátermett szakértő, diplomata, több nyelvet
nem
beszélő.
Nem érdekcsoportok fogja,
pontosan. Ezeket ő fogja domborítani. A másik, mondom, az, amit magával hoz, tehát a NATO presztízse, ami egy ilyen bizalmi tőke transfer, ahogy a politológusok fogalmaznának. És akkor nyilván vannak a gyengesége, és a legnagyobb gyengesége éppen az, ami elsőre az egyik erősségének tűnik, a függetlenség. A függetlenség azt is jelenti, vagy azt hozhatja magával, hogy nyilván nincs egy logisztikai háttere, nincs mögötte egy pártapparátus, nincsenek aktivisták, osztály nincsenek polgármesterei, nincs egy párt, akkor nyilván polgármesterei, és nyomtosomban nincs pénze kampányolni.
Tehát, hát ez azért kiderül menet közben, mert itt ha mozgalmat, mert már van egy mozgalom.
Persze, most értem volna rá arra, hogy ezt nyilván Mitchell nem majott a falvédőről, és szerintem nagyon gondosan előkészítette, nem most találta ki idén, hogy ő államfő akar lenni. Nem tudjuk, hogy mikor, de akár évekkel ezelőtt. Tehát ezt ő gondosan felépítette magában, és aztán már tett is róla a gyakorlatban, hogy kiépítette azért egy hátországot magának, főleg a nagyobb egyetemi városokban.
Brüsszeli üres óráiban a NATO főhadiszállás valamelyik kényelmes foteljében ezen elmélázhatott volt ideje.
És sűrűn használta a telefonját, azért gondolom. Tehát egy hátországot kiépített, van is egy mozgalom. Ilyenkor azért a vállalkozói szféra, a versenyszféra is kezd helyezkedni a választások előtt mindig, és nyilván azt nem lehet kizárni, hogy a vállalkozók egy része John mögé áll, és hajlandó lesz finanszírozni a kampányát, bár nyilván...
A nagyvállalkozók, csak azért mondom ezt, mert vannak erre mindenféle megbízható információim, hadd ne taglaljam, de vannak. A nagyon nagyok, azok rendszerint mindenkinek, tehát a valamit jelentő szereplőknek különböző arányban, de támogatják őket. Tehát kvázi bebiztosítják magukat, arról biztonságról beszéltünk, arról, hogy borul a kormány, helyileg éppen nem az a párt dominál a megyében, ahol neki érdekei vannak, ő megteheti. Azért mondom, hogy inkább az az izgalmas, hogy a kis és középvállalkozók, most nem tudom, hogy hada, de hogy az a csoport, az mennyire fog elköteleződni egy jelölt vagy egy párt mögött.
Igen, mondjuk az is igaz, hogy...
Hát tudjuk, hogy vannak ilyen pártbeszállítók.
Ha nincs mögötted párt, akkor államfőként nem vagy egy különösebb kényelmes helyzetben, mert amúgy is elég korlátozottak az elnöki jogkörök, de ha gyakorlatilag a parlamentben sincs egy, vagy a kormány úgymond nem a te embereidből áll, akkor valami keveset tudsz megvalósítani az államfői vízióidból, és ugyanúgy keveset tudsz ígérni a vállalkozóknak is. Tehát azért nem látom én, hogy nagyon tülekednének a vállalkozók, hogy megfinanszírozzák John a kampányát, de még egyszer, én merek arra blazírozni, hogy tehát minden helyen meg kell diplomata John, és tisztában van azzal, hogy egy háttér ország, egy logisztikai gépezet nélkül tényleg nem igazán rúghat labdába. Tudni kell, hogy a felmérések szerint jelentős arányban lopna el szavazatokat mindkét nagyobb pártól, a liberálisoktól is, és még nagyobb mértékben a szociáldemokratáktól is, akiknek az elnöke volt. Nyilván nem felmérés kell megnyerni, hanem a választásokat. Nyilván
ezek,
nehéz.
Péter, ezek a felmérések csak azért, hogy itt keretezzük a történetet, és a hallgatók számára is legyen egyértelmű. Most pillanatnyilag egyrészt kevesek, másrészt várnunk kell. Tehát megtörténik a kongresszus a PCD-nél, jelölik Csolákot, meg kell várni, és majd a PNL-i kongresszus meg a John bejelentés után is, rá kell várni egy hetet, 10 napot, hogy ez begyűrűzzön, hogy ennek a hatása kifele a társadalom fele érzékelhető legyen szociológiai, statisztikai szempontból, lecsapódjon. Úgyhogy mi most lényegében csak arányokat, trendeket fogunk nagyjából körvonalazni, ne várja senki azt, hogy az erőviszonyokat reálisan itt most tükrözzük, vagy megfogalmazzuk.
Annál is inkább, mert a felmérések ráadásul ellentmondásosak is. De visszatérve, én is azt gondolom, hogy egy októberben végzett felmérés lesz az, ami a legközelebb áll majd az erőviszonyokhoz, de nyilván nem mindegy, hogy ki mér. Most akarok visszakanyarodni oda, hogy ellentmondásosak a felmérések. Az Inscope az egyik legtekintélyesebb közülemény kutató cég Romániában, amelyik most már évek óta havonta végez felméréseket, azt hiszem a múlt adásban is mondtam, hogy kihagyott gyakorlatilag.
Augusztus nem mérte.
Minden hónap elején, igen, az előző hónapban begyűjtött adatokat dolgozzák fel. Ez most augusztus elején nem történt meg, úgyhogy nem tudjuk, hogy hányadán állnak az elnök jelöltök az Inscope-nál. Azt tudjuk csak, hogy a júniusi adatok szerint, amit júliusban hoztak közzé, az Inscope szerint John nemhogy gyengülne, hanem növelte az előnyét a többiekkel szemben. Ehhez képest jött egy friss kurszfelmérés, ez már augusztusban, sőt, a múlt héten
így van,
készült.
Egészen friss.
Egészen friss, ahol már John visszaszorul a harmadik helyre, és akkor az első kettőn osztozik Csolákó és Csuk ebben a sorrendben, és utána talán negyedik Laskón és ötödik, nem, negyedik Simeon.
Simeon és ötödik.
És utána
Laskón. De egészen közel egymáshoz, legalábbis a kurszmérés.
És a kursz már mérte, úgymond alul John-t, pontosabban helyezte harmadik helyre, úgy tudom, volt egy korábbi kurszfelmérés is. Így most gyakorlatilag egy laikus nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy kinek higgyen. Én sem merek mérget venni, egyik felmérése sem.
Tapasztalat azt mondja, hogy minden ilyen nevesítés vagy bejelentés, akár most ha az amerikai választások esetében is, az mindig meglátszik, hogy milyen mértékben itt van a nagy kérdés.
Jó, tehát végül is visszakanyarodnék oda, hogy abban igazad van, hogy ha felmérésekről beszélgetünk, számokról, akkor érdemben csak októbertől lehet, mert ráadásul most mondjuk a kursz esetében van egy egyértelmű kapcsolat is a PSD-vel, tehát gyanítható, hogy azért ezek az adatok kozmetizálhatók, és finoman fogalmaztam, attól függően, hogy egy biztos, több elemző is felhívta a figyelmet, hogy a PSD kongresszus, de a liberálisok magatartása is arra utal, mint ez a két politikai erő azt szeretné, hogy a hazai politikai mezőn gyakorlatilag két szereplős, a titánok harca. A többiek nem számítanak. Itt most szóba került az elején a beszélgetésünknek, hogy a PSD meg sem említette a többi pártot. Sem az AOR, sem az USZERÉ-t, esetleg ott a pártkatonák, az alacsonyabb rangúak tettek egy-egy megjegyzést, de a kongresszusi beszédéből Csolákonak teljesen hiányzott, és állítólag ez tudatos. Még valami, ha már a koalíció folytatásáról szóba került. Lehet, hogy paradoxális, de sok szempontból azért a PSD-nek érdeke is, hogy a PNL-é ne gyengüljön le nagyon. Sőt, én láttam, olvastam olyan elemzést is, hogy Csolákonak személyes érdeke, azon túl, hogy Nikolajcsukval valószínűleg nagyobb esélye lenne, mint akár Zsarnóval szemben. Azért is érdeke, hogy Csuka bekerüljön a második fordulóba, mert ugye a két forduló közé ékelődik a parlamenti választás. November 24-én megtudjuk, hogy kik a
második fordulósok.
Hát nem aznap, de másnap. Igen. Legkésőbb megtudjuk, kik a második forduló. Hát végülis még aznap az exit pollokkal, és akkor nyilván, ha Csuka bekerül a második fordulóba, az egy fegyvertény, azzal lehet kampányolni, annak lesz egy felhajtó ereje, és a liberálisok a parlamenti választásokon is jól fognak szerepelni. Ha nem jut be Csuka, akkor egyes elemzők szerint elkezdődnek az öldöklések a liberális pártban, a lefejezések, ugye Johannis akkor már a múlt, a hatalma nagyon gyengül a PNL fölött.
De közben kampány van.
Ez
nagyon izgalmas lesz.
És a PSD akár körülnéz a politikai tájon, és ezt meg is fogalmazta, azt hiszem, talán maga Csoláku is, nincs akivel kormányozni a PNL-en kívül, ha nem akar az AOR-ral, és ugye a teljes összeférhetetlenség miatt az USZERÉ-vel kormányozni, ezért nem érdeke, hogy nagyon legyengüljön a PNL jövőre, hogyha egy stabil többségű koalíciót akarnak. Nyilván itt a forgatókönyvek még sokszor fogunk beszélgetni, még az is elképzelhető, hogy túlnyeri magát a szociáldemokrata párt, a PNL-ben még úgymond sokkal hamarabb kiborul a bili, most így fogalmazzak, és akkor akár elég lesz az RMDS támogatása, főleg, hogyha ezt a 6%-ot hozza, amit az EP választásokon. Tehát én még egy PSD-RMDS kormány sem mennék kizárni, de ha a realitás talajára akarunk visszalépni, akkor egyszerűen a parlamenti aritmetika miatt is ez a koalíció valószínűleg folytatódni fog jövőre is.
Lászkóni, ne hagyjuk ki, mert elérte a 100 000 követőt lassan már. Jó az a kampány, most érdekes módon a hétvégen, vagy mikor, nem, tegnap. Kamaladin Kumpulung. Hogy egy ilyen kis nótát hozott valaki. Persze látszik, hogy azon a 3 perces bejátszáson, hogy van egy minimális előrendezése a történetnek, de az eddigi női jelöltek közül talán az egyik legkedvelhetőbb, és finoman
igen,
fogalmaztam.
Igen, szerethető. Tehát ezt igen. Én is kerestem a kifejezést, hogy mivel jellemezhetném legyen. Olyan sokszor nem néztem a szerepléseit, de egy pozitív energiát sugárzó valaki. A pártja fölött teljesít.
Igen, tehát, 11-14% körül van most, nagyjából ez a sáv.
És van, tehát van még növekedési potenciálja bőven. Meg hát nyilván a taktika, amit választ, hogy nem akar nyilván teljesen elszakadni az USZERÉ kemény magjától, ettől a progresszív magtól.
Igen, de érdekes volt, azt mondta, hogy az egész párt fog szavazni, tehát a párttagok ugyanúgy fognak szavazni, mint az elnök választás idején, a parlamenti listáról. Tehát,
igen, ez egy
leviszi a döntést, igen, és itt viszont van már feszültség a párton belül.
Hogy nem, mert ezzel teljesen kizárja a kulisszák mögötti, ez teljesen, én még nem is hallottam ilyet. Nem biztos, hogy ez akár kontraproduktív is lehetne, arra gondolj, de most maradjon az ő konyhájuk, ugye. De ez most nekem teljesen új, de ez is egy látványos húzás, hogy az USZERÉ egy annyira demokratikus párt, hogy nem a füstös irodákban döntenek.
Szóval egy felszabadult, friss jelenségről van szó.
Nyilván, aki kisugárzása.
Időnként felszínes. Tehát az látszik, hogy vannak ott olyan mellékzöngék, amitől én szavazóként nem tudnék föltétlenül lelkesedni, de hogy egy más típusú, tehát a kommunikációja, az, hogy elmegy a sóbányába, Tordán, meg elmegy mezitláb,
tehát ő elment
a szandáliát az kezében tartva végig sétál. Egy egyszerű sem, de nincs, csak élvez az életet, hogy tengerparton. De most ezt azért, hát ne haragudj, a napszemüveges James Bondos, fehérzakos Johannistól nem várnánk el. Csolákul lehet, hogy leülne egy dinnyeszelet mellé, és ott eladomázgatna, ő még úgy belefér. Csukában se látom azt a rettenetesen nagy felszabadult. Ő lehet egy ilyen joviális, ugye úgy szokták mondani, hogy bunélú, tehát ez a jóra való kis mackó. Hát most Simeon, ő bármit csinál, mert képes rá, de nála viszont azt látom, hogy lassan elérte a plafont.
Igen, Simeon, igen, szerintem is nem. Neki nincs, távol sincs akkor a növekedési potenciál, mint Lasconinak. Tényleg van egy kisugárzása, van egy újításra való képessége. Nyilván, mondom, a taktikájához tartozik az is, hogy egyrészt a kemény magtól se szakadjon el, tehát ő volt az, amikor le is került az EP választási listáról, amikor úgymond megtagadta a párt álláspontját a melegházasság ügyében, a Dragnell féleni. Ezzel visszakozott, megpróbálta kibékíteni ezt a kemény magot, viszont elég hivalkodóan viseli a keresztet a nyakában, nem tudom, hogy észrevette, de ezzel nyilván próbál a konzervatív rétegeknek üzenni, nem az USR-éseknek, hanem akár a Nemzeti Liberális Párt közismerten konzervatívabb szavazótáborához is. Jól mozog Lasconi. A gyengeségei között szokták emlegetni, de ezt szerintem csak későbbiekben mutatkozhat be, hogyha lesznek komoly viták, hogy vajon hozzá tud-e szólni nagy politikai kérdésekhez, vagy akár a globális
helyi adminisztrációban van tapasztalata.
Igen,
ott
és ő egy PCD többségű várost, évtizedek PCD által uralt városba vette át kétszer is a hatalmat, pontosabban megnyerte. Újrázni tudott. Az új mandátum ugye az később kezdődik. Tehát oda kell figyelni. Azt hiszem, még Kelemen Hunor is megjegyezte róla, ha jól emlékszem, az RMDS elnök, hogy Lasconi még okozhat meglepetéseket, hogyha beül egy mikrobuszba, és végigjárja az országot. Mm-hmm. Tehát, ahogy te mondtad, az Antoltól a kolostorokig és a munkatelepekig bárhol megfordul, nyilván a közösségi oldalakat a előnyökkel is nagyon jól sáfárkodik. Lássuk, mi lesz a vége, de egyelőre mondom, a népszerűségét van olyan felmérés, amik csuka fölé helyezi őt, tehát van, ha vannak, mitől?
Jó, hát még nem olvastuk el a bestsellert, egyébként Alintise is készül.
Na tessék.
Egy mese apának cím, vagy történet apának című könyvet kiadni, úgyhogy terjed a liberális berkekben az alkotókedv, tarló tűzként harapódzik el. Még egy dolgot, Péter, mert hogy ugye elsőjén kezdődik november elsőjén hivatalosan, amikor aztán élesben megy a csatározás, viszont december elsője az szintén választási nap. És ezzel volt már Magyar Napokon is ugye egy beszélgetés során felvetődött, hogy ezt mennyire lehet mindenféle nacionalista regiszterben kihasználni, nem csak az AU-ra gondolok. Itt gondolok akár, sőt, Sosoák pártjára, de gondolok a Nemzeti Liberális Pártra,
és a
Szociáldemokrata pártra is, így van.
Igen, nehéz lesz majd disztikben. Tehát nem hiszem, hogy ezzel lehet, akkor dől el, és ezzel lehet szavazatok, pontokat szerezni.
Nem, a felfutás.
Az
lesz, hogy vigyázz, mert ez nem egy akármilyen december elseje, jussanak eszedbe az ősök, íme akkor győztünk, és mekkora diadal volt, újra gyűjön össze a nemzet körénk, szóval lehet itt ezt sófolni.
Ennek lehet, most tényleg nehéz megjósolni, de itt egyetlen veszély van nyilván, hogy ne váltson át, ne csapjon át egy magyar ellenességbe, antiszemitizmusban, bármibe, tehát aminek a veszélye nyilván fennáll. De nehéz most ezt megjósolni. Az éppen azért, mert nem tudnak majd a választók a kampányba disztingválni, de mert nem tudnak újat kitalálni a december elseje kapcsán egyik párt sem. Kíváncsi vagyok, hogy ebből ki lehet-e sajtolni bármilyen új típusú, akár előremutató, mert végül is lehet, hogyha jó kampányszakértőid vannak, de nem hiszem, hogy ez jelentősen befolyásolná a választások eredményét egyrészt, másrészt a kampány hangulatát, igen, de szerintem eléggé egy hangúvá monotonná fogja tenni. Azt az egy hetet, ami mondjuk megelőzi december 1-ét.
Hát a december 1-ig terjedő időszakban, ugye mi a kampányban nem foglalkozunk a témával, tehát tulajdonképpen novemberig lesz alkalmunk itt a tetőteraszon a legújabb fejleményeket elemezni, értékelni, súlyozni. Én azt javasolnám, hogy belpolitikai témát nagyjából akkor időzítsünk, amikor már a liberális kongresszus hivatalosan is nevesítette.
Nem tudom, hogy Gianna
is közben. Igen. Én azt gyanítom, hogy azért nagyon sokat nem, tehát biztosan kivárja ezt a történetet, mert...
Nem október 1-én járna a mandátum?
Az október 1-én, de az, ha van előrehozott nyugdíj, akkor van előrehozott mandátum, végig is gondolom. Tehát amikor kvázi kiderül, hogy ki az ő utódja nevesíti, Mark Rutte, hogy ki a helyettese, gyanítom, hogy formálisan...
Tehát hamarabb.
Igen, meg tesz is róla, el tudom azt is képzelni, hogy azért ez ne legyen egy elnyújtott dolog, de mindenképpen akkor gondolom, hogy érdemes lesz majd beszélni, amikor Gianna is belép a ringbe, és már látjuk ezeknek a döntéseknek a, hát mondjam azt, hogy ultra rövid távú, de kitapintható következményeit a felmérésekben is akár.
Rendben, várom a következő meghívást.
A hallgatókat pedig visszavárom holnap a tetőteraszra, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Köszönöm figyelmüket, Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.